A testvérem, üdvösség tételem alapigét az előbb hallott ige szakasz folytatásából, a vakon született ember meggyógyítása történetéből olvasom, a János írása szerinti evangélium 9. részének a 24. és 25. verséből. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki: dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erről így válaszolt: hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ez a történet a János evangéliumából nagyon híres történet, hiszen ahogyan megfogalmazódik a beszélgetések során is, örök időtől fogva nem emlékezett, nem tudott senki olyan esetről, amikor olyan beteget, olyan nem látót, olyan vakot gyógyítottak volna meg, aki nem elveszítette a látását, hanem aki úgy is született, hogy vakon született, nem látott soha, mert olyan esetek, olyan gyógyítási esetek, vagy olyan csodák megtörténhettek, hogy aki elveszítette a látását, az kiderült, hogy időleges látásvesztés volt, és újra láthatott. De olyan esetet, hogy valaki soha egész életében, születésétől kezdve nem látott, és azután pedig egyszerre csak megjött volna a látása, megnyílt volna a szem, ahogyan nagyon szépen fogalmaz az evangélista, olyanról nem tudott senki. És ez körülbelül most is így van, hiszen tudjuk, hogy az orvostudomány méreható kutatásokat végez, és igyekszik a látásvesztés esélyét csökkenteni, a bekövetkezett látásgyengülést visszafordítani, és szép reményeket táplálnak a mai kutatók, tudósok, orvosok arra nézve, hogy egyre korszerűbb eszközökkel, egyre inkább megismerve a látás mechanizmusát, elérhessék azt valóban, hogy aki látott és meggyengült a látása, vagy elveszítette akár a látását, annak a különböző eszközök beépítésével, alkalmazásával visszaadják azt, azonban olyannál, olyan embernél, akinél ki sem fejlődtek a látáshoz szükséges érzékszervi alkatrészek, ha lehet így mondani, ott, amennyire én tudom, most is megáll és tehetetlen az orvostudomány. Ezért tehát egyedülálló, ezért tehát híres, ezért ismert ez a történet, amik arról szól, hogy Jézus még ezt is meg tudta tenni, neki még erre is volt hatalma, és Isten szeretetét, jó szándékát még ilyen hihetetlen, példanélküli esetben is meg tudta mutatni, nem csak beszélni róla, nem csak kihirdetni, hanem megtenni, és mindenki megbizonyosodhatott róla. Ezért tehát ez a beszélgetés is, ezek a beszélgetések, amik a történet után következnek, ezek is figyelemre méltók, hiszen arra mutatnak rá, amit sokszor említettünk már, hogy az emberben megvan az a csodálatos idézőjelben tulajdonság, hogy még a lehető legjobb hírnek sem mindig tud örülni, vagy nem akar örülni, hogy még a lehető legjobb hírnek is ellene tud mondani, még abban is tud kifogást keresni és találni, és ezért szoktuk azt mondani a Szentírás tanítás alapján, hogy bármennyire is elő szokott jönni a humánum, az emberbaráti érzés, annak a piedesztára állítása, és annak a hirdetése, az ember mégiscsak kész a jóra, mégiscsak vágyik a jóra, mégiscsak alkalmas a jóra, hogyha alkalmassá teszi magát, vagy egymást, az embert, hogy bizony tévedés ez, és bizony zsákutca ez, hiszen ahelyett, hogy együtt örültek volna a meggyógyítottal, ahelyett, hogy együtt örültek volna a szüleivel, nem azért hívták oda a szüleit, nem azért hallgatták meg őt többször is, hogy örömüket kifejezzék, hogy vigadozzanak, hogy a csodálatukat kifejezzék, hanem azért, hogy az ellenkezésüknek hangot adjanak, vagyis hogy bebizonyítsák azt, hogy az ember tényleg képes arra, hogy a legjobbat is a legrosszabbnak lássa, és meg tudja oltani, vagy meg akarja oltani legalábbis, még a legmélyebbről fakadó, a legbensőbbből fakadó örömöt is, boldogságot is a másik emberben. Ez a történet eleve azzal kezdődik, hogy felvetik Jézusnak a tanítványai a bűnnek a kérdését. Hiszen amikor meglátják ezt a vakon született ember, aki fiatal lehetett, hiszen a szülei is aktív korúak még, és fiatalkora ellenére mondhatnánk természetesen, hiszen nem látott és így nem tudott kenyeret keresni, koldulásból élt. Meglátták ezt a vak koldust, és megtudták, hogy ő így is született. Felteszik a kérdést Jézusnak, hogy vajon kicsoda vétkezett, ő maga, vagy pedig éppen a szülei-e, hogy így bünteti őt Isten ilyen rettenetes bajjal, ami arra ítélte őt, hogy az első élete első napjától az utolsóig másokra legyen szorulva, ki legyen szolgáltatva, ki legyen szolgáltatva az előbb említett sokszor magasztalt humánumnak, emberbarát érzésnek, hogy majd az emberek gondoskodnak róla, és a tanítványok kérdésére pedig Jézus azt válaszolta, hogy sem ő nem követett el, sem a szülei nem követtek el olyan vétkeket, amiket mások megletettek volna, el ne követtek volna, ennyerővel mindenki, ezt én teszem hozzá, ezt nem Jézus mondja, ennyerővel mindenki vakon születhetne, hogyha Isten azt nézni, hogy kit hogyan kellene megbüntetni a bűnei miatt. Nem ezért tehát, nem ezért született vakon, hanem azért, hogy ő rajta, az ő életében, és akkor még nem is tudták a tanítványok, nem is gondolták, hogy itt és most láthatókká legyenek, világosakká legyenek Istennek a cselekedetei. A bűn kérdésével indul tehát a történet, és végig húzódik, egészen végig húzódik rajta a bűn kérdése, az arra adott válaszok is, hiszen Jézus ellensége is ezt firtatják, hogy hogyan lehetséges az, hogy akit ők, Jézus, akit ők bűnösnek gondolnak, mégis olyan csodát tegyen, amire azt mondják, ők közülük is többen, és a vakon született is csak azt mondhatja, hogy ilyet, hogy Isten megengedné, lehetővé tenni egy embernek, hogy vakon születettet meggyógyítson, csak azt jelenteti, hogy nem bűnös, hogy Istennek kedves, hogy Isten akaratát cselekszik. A vita azért indul el, mert hogy Jézus szombaton gyógyította meg ezt a vakon született embert. És ez az a bizonyos kifogás, amire az előbb utaltam már, ez az a fordulópont, amin a híres humánum, az emberbaráti szeretet megfordul, mondhatjuk úgy nyugodtan, hogy elbukik. Ez az a pont, amikor a farizeusok úgy érzik, Jézus ellenségei, hogy most fogást találtak rajta már megint, hiszen megszegi Mózes törvényét, megszegi Isten akaratát, parancsát, mert hogy szombaton munkát végzett, hiszen úgy gyógyította meg, hogy sarat készített, munkát végzett, és ezt az embert is arra biztatta, hogy menjen el, és úgy mosakodás után adta vissza neki a látását. Ez a fordulópont vezetett oda, amit az alapigeként hallhattunk, hogy kijelentik, amikor a vakon születettet meghallgatják még egyszer, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember, hogy Jézus bűnös. Onnan indul a történet, hogy a tanítványok kérdezik meg, hogy ez az ember vétkezette, vagy a szülei, hogy így bünteti Isten, és oda jutunk, hogy már nem az ő bűnösségéről van szó átmenetileg, a végén aztán megint, hanem Jézusnak a bűnösségéről, aki bár jót tett, bár hihetetlen csodát tett, mégis, mert ezt szombaton tette, azt bizonyította az ellenségeinek, hogy lám-lám, neki nem elegendők azok a keretek, azok a vallásos keretek. Neki őt nem kötik azok a vallásos szabályok, amelyeket a nép vezetőjön rigorózusan megtartottak, és másokkal is meg akartak tartatni, mint az Istenhez jutásnak a kikövezett útját, hogy arról ne térjen le, vagy hogy azt ne bontsa fel senki, hogy abból ne vegyen ki egy követ sem, mert meg lehetne botlani. Jézusnak nincs szüksége ilyen útra, ilyen kikövezett, ilyen szabályok által kikövezett útra Istenhez, mert ő maga is Isten, és ezért ő úgy tudja Istenhez hívni, vinni az embereket, hogy ezek a szabályok nem kötik közben. Azzal szólítják meg másodszor a vakon születettet a farizeusok, hogy dicsőítsd Istent. És ez a mondat ugyanígy megtalálható az Ószövetségben, a honfoglalás történetében, amikor Jerikót elfoglalja a honfoglaló nép, és óriási öröm vesz előtt rajtuk, hiszen Isten csodát tett az érdekükben, leomlottak Jerikó falai, és ért bevették a bevehetetlennek tudott erősséget, és így győzelemmel kezdhették a honfoglalást, és a hatalmas diadal után egy kicsi városnál, nem messze Jerikótól, kudarcot vallanak, kudarcot szemerek, megfutamodnak, vereséget mérnek rájuk az őslakosok, és kiderül, hogy ez azért történhetett meg, mert az egyik férfi elvett Jerikónál a zsákmányból, félretette magának, eldugta, nem vallotta be senkinek, Isten parancsát megszegte, mert Isten nem engedte, hogy ebből az első győzelemből a zsákmányt szétosszák, hogy magának tegye el az ember, hanem neki kellett szentelni. És amikor sorsvetéssel Isten megjelölte a törzset, a nemzetséget, a családot, és azon belül pedig Ákánt, akkor Józsi őt szólítja meg így, hogy adj dicsőséget Istennek, fiam. És azután azt következett, hogy valld meg a bűnödet, és meg is tette Ákán, megvallotta a bűnét, azután végrehajtották a büntetés rajta, és így diadalt arathattak, folytathatódott a honfoglalás Józsué vezetésével. Ugyan ezt a kifejezést használják a farizeusok, adj dicsőítsd Istent, adj dicsőséget Istennek, és valami hasonlóra gondolhattak ők is, hogy egy bűnös ember, a bűnös ember, hogyan is dicsőíthetné Istent másképpen, mint azzal, hogy megvallja a saját bűnét, hiszen mit adhatna más a bűnös ember a magasztos, a felséges Istennek, vallja meg a bűnét, ők arra gondoltak, hogy vallja meg, hogy hazudott, hogy félrevezette őket, hogy Jézushoz is elmondhassák, aztán lám-lám, mégiscsak bűnös ember, nincs itt semmi csoda, nem Isten tett csodát, nem Istenek engedelmeskedik Jézus, hanem talán varázslás történt, talán nem is volt az ember beteg, vagy nem volt olyan súlyos beteg, egy szóval eljuthassanak oda, ami megtörtént az Ószövetségben, hogy megbüntethessék az embert. És itt én azt gondolom, és így értem ezt a történetet, hogy itt van a történetnek a fordulópontja, mert az ember általában legtöbbször azt gondolta és azt gondolja, hogy Istennek a dicsőségét az szolgálja, hogy az embert, az ellene vétkezőt, a bűnöst megbüntessék. És az ember nagyon szívesen át szokta vállalni a büntetés mértékének a megállapítását és annak a végrehajtását is. Melyikünkben nincsen ott ez a késztetés, hogy máshol megmondja, hogy milyen bűnei vannak. Melyikünkben nincs ott az a késztetés, hogy úgy kigondolja, hogy hogyan is kellene jóvá tennie, hogyan is kellene megbűnhődnie. Melyikünkben nincs ott a késztetés, hogy hát ha nincs más, akkor én végrehajtam azt a büntetést Isten nevében, az igazság szolgálatában. Erre készülnek tehát Jézus ellensége, hogy majd ők megállapítják, hogy kicsoda itt a bűnös. Majd ők megállapítják, hogy milyen büntetése is van szükség annak érdekében, hogy Isten dicsősége nehogy csorbuljon, nehogy csorbát szenvedjen, nehogy megsérthesse azt az ember, ha megsértette, nehogy büntetlenül maradjon. Majd ők végrehajtják azt a büntetést, ami Isten dicsőségét szolgálja. És erre hangzik az a nagyon egyszerű, mondhatnánk talán naív, de gyönyörű szép válasz a vakon született emberről, a meggyógyult embertől, hogy bűnös-e, azt nem tudom. Bennem nincs ott az a vágy, hogy kimondjam a másikról, hogy bűnös-e. Én most túlságosan boldog vagyok ahhoz. Nekem túlságosan nagy az öröm, bennem még túlságosan friss az élmény, hogy én, aki nem láttam egész életemben, most azzal foglalkozom, hogy a másik emberben meglássam a bűnt, megkeressem. Nekem erre most nincs időm, nem alkalmas egyáltalán az én életem erre. Az én életem tele van Isten dicsőségével, hiszen rajtam mutatta meg az én gyógyulásomban Isten az ő dicsőségét. Nekem nem az a vágyom, hogy a másik emberre elmondhassam, hogy bűnös. Én csak egyet tudok. És átfogalmazza az ő mondatát, direkt most hadd mondjuk így, én egyet tudok, hogy látom az Úr dicsőségét. Én, aki addig semmit nem láttam, látom Isten dicsőségét. És ezért mondtam az előbb, hogy én úgy érzem, itt fordul meg a történet, mert jól látta ez az ember azt, amit Jézus tett. Nem csak azt, hogy ezt természetesen jól látta, hogy addig ő sötétségben élt, és most már nem csak, hogy világosságot lát, hanem mindent lát Isten teremtett világából, hanem azt is, amit Jézus hirdetett ezzel a tettével, de tanításával is, hogy Isten dicsőségét a büntetésnél jobban szolgálja az, hogyha megbocsáthatja az embernek a vétkét. Hogyha az ember megvallja, akkor Isten nem abban leli az örömét, és nem az fejezi ki a legjobban az ő dicsőségét, hogy jól megbünteti az embert, hanem az, hogy megbocsátja, és új életet ad, és felmenti, és megmenti a bűn hatalmából, míg az ember arra törekszik, hogy felkutassa a bűnt, még a bűntelenben is, ahogy a történetben történik, míg az ember azzal tölti az idejét, vannak, akinek ez fő hivatásuk volt, hogy meglássák a másik emberben a bűnt, és azt napvilágrozzák, és jó, súlyos büntetés kiszabjanak rá, és azt hirdetik, hogy mindezt azért, mert Isten dicsősége nekik a legfontosabb, mindenért előbbre való. Közben Jézus nem ezzel tölti az idejét, hanem kihirdeti azt, hogy Isten dicsőségét sokkal jobban szolgálja, hogyha a bűnös megbánja a bűnét, és akkor megmenekül a büntetéstől, mert Isten megbocsát neki. Mert Jézus, amikor meggyógyította ezt a vakon született embert, akkor megbocsátotta azt a bizonyos bűnt, amire a tanítványok rákérdeztek. Ki vétkezett? Ő-e vagy a szülei, hogy így kell bűnhődnie? És Jézus azzal, hogy meggyógyította, kihirdette Istennek azt a megbocsátó jó szándékát, szeretetét, hogy nem kell senkinek vakon leélni az életét, sem a szó valóságos, sem átvitt értelmében, mert Isten nem azt akarja, hogy a bűnben botorkáljon az ember egész életében, hanem hogy megbocsátva azt neki, láthassa, megláthassa, elszakadjon a bűnét, és vállalja, keresse, vágyjon az Istentől kapható bűntelen életre. Ezért tehát nem érthették meg Jézusnak az ellensége, hogy miért is történt az emberrel ez a csoda. Ők abban maradtak, amit elhatároztak maguknak, hogy mi tudjuk. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, és úgy fejeződik be, tudjuk, hogy te is bűnös vagy. És kiközösítették őt a zsinagógából. Nem mehetett oda többé. Erre képes az ember. Mondhatnánk, íme az ember, aki tudja, hogy a másik bűnös. Tudja, hogy Isten dicsősége nem tűri a bűnt. Tudja, hogy kiközösítéssel eltávolíthatja az Isten tiszteleti közösségből a másik ember. Ez az ember. És ezzel szemben viszont Jézus pedig azt hirdeti, hogy nem azt szolgál Isten dicsőségét, hogyha ti egymást jól megbüntetitek, hogyha önmagatok egész életetekben vezekeltek, Isten dicsőségét azt szolgál, hogyha elfogadjátok tőle bűneiteknek a bocsánatát, és mások bűneinek a bocsánatát is. Mert ez az, amit ehhez a történethez feltétlenül hozzá kell tennünk, a nekünk szóló bűnbocsánatot azt elfogadjuk. A másoknak szólót milyen sokszor nem hisszük el. Nem tekintjük érvényesnek, és ha Isten azt mondja, nem tartom számon a bűnödet, a másik emberét, hányszor mondjuk, hogy majd mi számon tartjuk, majd mi felemlegetjük, majd mi az orrod alá dörgöljük, majd mi még később is elmondjuk, bűnhődnöd kellene érte. Ez a különbség ember és Isten között. Ez a különbség a farizusok és Jézus között. Ez a különbség bizony ma is sokszor Jézus ellenség és Jézus követői között, hogy míg ők számon akarják tartani a bűnöket, az ember ilyen, addig az Istentől meggyógyított, megváltott ember nem csak a magáétól szabadul örömmel, de kész arra, hogy a másokét is megbocsássa ő maga is, és ne tartsa számon másoknak a bűneit sem. És ezért történhet meg az, hogy az az ember, akit az elén úgy kérdeztek a tanítványok, hogy vajon mekkora bűn terheli az ő életét, vagy a saját maga, vagy a szülei által elkövetett bűn. Úgy fejezheti be ebben a történetben a Jézussal találkozását, hogy kimondja, hogy ő hisz az ember fiában, leborult és imádta Jézust. Igen, ez a bűnös ember, akinek Isten megbocsátott, akit Jézus meggyógyított, és aki éppen ezért egész életével azután Isten dicsőségét hirdethettem. Amikor mi imádjuk Jézust, imádjuk Istent, akkor mi is az ő dicsőségét hirdethetjük ebben a mai világban is, amikor a bűnt nem úgy tartja számon az ember, hogy mindig a fejér olvassa a másiknak, hanem a bűnt úgy tartja számon az ember, hogy az nem számít. Se a másé, se a magamé. Sokan hirdetik, érzik, gondolják, hogy nem vagyunk bűnösök. Ezzel bizonyítják, hogy a legsötétebb vakságban élnek, és nem láthatják meg Isten dicsőségét. Nekünk pedig ez a történet ma is azt hirdeti, hogy Isten dicsősége igenis láthatóvá válik, a mások életében is, a magunkéban is. Nem kell vakon élnünk az életünket, mert megbocsát nekünk, meggyógyít minket, és dicsőségével betölti a mi életünket is. Amen.